Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 98. Zsoltárunkat keressük ki, és ennek három versét énekeljük. A 98. Zsoltárunknak tehát három versét, énekeljetek új éneket. Hitvallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi KT 30. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Ábrám Dániel presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések a sákramentumok közül az úri szent vacsorához kapcsolódnak, annak magyarázatát adják.
80. kérdés. Mi különbség van az Úr vacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak, amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsátatnak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak érettük, a misemondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust, és hogy Krisztus a kenyérnek és bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványimádás. 81. kérdés. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsátatnak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, és akik egyszer s mind kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. 82. kérdés. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják.
Értek testvérek, fennállva dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz. Köszönjük te neked, hogy miközben ezen a mai úrnapon mi is ide készültünk és készülünk a te asztalodhoz, fölhívod a mi figyelmünket arra, hogy te szent lelked által vagy jelen most e világban és itt közöttünk is. Dicsőítünk téged azért, mert eképpen megszólítható vagy. Dicsőítünk téged azért, mert eképpen a te lelked által hatékonyan munkálkodsz bennünk és általunk is. És köszönjük neked azt a bizonyosságot, hogy tudhatjuk rólad, Jézus Krisztusunk, hogy ott a mennyben közben jársz választottaidért, a te dicsőséges terveid véghez menetelén fáradozol szüntelenül. És amilyen bizonyos, hogy te ott vagy, és lelked által mégis jelen, olyan bizonyos az is, hogy mindaz, amit elhatároztál velünk kapcsolatosan, véghez is fog menni. Ezért áldunk és magasztalunk téged, mert szavahihető vagy, és van elég erőd, hatalmad, szentséged, következetességed, hogy mindazt, amit elhatároztál és eldöntöttél, véghez is vigyed. Kérünk téged arra, hogy taníts bennünket is ilyenekké lenni. Ha a tieid vagyunk, taníts bennünket, Urunk, következetesen a tieidnél is maradni. Tisztogassál ezért bennünket minden bűnünkből, minden kicsinyhitűségünkből, minden tagadásunkból, amellyel elfordultunk tőled. És növeljed a mi hitünket azáltal, hogy megérteted velünk a te nagyságos dolgaidat. Így adjad, hogy érthessük ma is a hozzánk szóló igét, az igének hirdetőjét és hallgatóit is. Áld meg egyaránt mennyei ajándékaiddal. Amen. Kedves testvéreim, a 241. dicséretünkkel folytassuk könyörgésünket, imádságunkat. A 241. dicséretünk 4 versét fogjuk énekelni. Szent vagy örökké.
Thank you.
el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, Mózes első könyvének 14. fejezetéből olvasom Isten igéjét egyfelől. Mózes első könyvének 14. fejezetéből, a 18. verstől a fejezet végéig, a 24. versig, majd pedig a zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből. Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Sodoma királya ezt mondta Abrámnak, add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak. De Abrám így válaszolt Sodoma királyának, fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat vagy egy saru szíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd, én tettem gazdaggá Abrámot. Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak. Anér, Eskol és Mamré kapják meg a részüket. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetében, az első 4 versben a következőket találjuk megírva. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Abrám elé ment és megáldotta. Ábraham pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először azt jelenti igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, se életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a patriárka, tizedet adott a zsákmány legjavából. Vasárnapról vasárnapra Ábrám életét követjük a Szentírás szerint, és most elérkeztünk egy olyan részéhez Ábrám életének és élettörténetének, ami rendkívül érdekes és rendkívül titokzatos. A titokzatossága a Szentírásnak mindig megvan, szabad így mondanom, ne értsük félre, a misztikuma a Bibliának az mindig megvan. Ez azt jelenti, hogy vannak benne dolgok, amelyek előttünk nyilvánvalóvá vannak téve, és vannak olyan dolgok, amelyekre a Szentírás csak utal. Nem fejti ki részletesen és bőségesen, és előttünk azok a dolgok titokban maradnak. Fontos dolog, hogy az ember kellő távolságot tartson, amikor a misztikus vagy titokzatos dolgokkal találkozik a Szentírásban, és azt értsük meg belőle, amiért azt Isten előttünk és nekünk mégis felvillantja és láthatóvá teszi. Az ilyen történeteknek és az ilyen személyeknek is, mint Melkisédek az életéből azt kell megragadnunk és megfognunk, amit a Szentírás elénk ad az ő életükbe. És az, amit nem ad elénk az életükre nézve, az nyilván nem tartozik valamiért ránk, valamiért Isten azt nem tartotta fontosnak, hogy megtudjuk. Melkisédekről nem sok helyen olvasunk a Bibliában, itt hirtelen föltűnik Abrám életében, és aztán később Pál apostol a zsidókhoz írt levélben villantja föl előttünk Melkisédek alakját, és beszél róla a Szentlélek ihletése alatt néhány olyan részletet is, amit itt most nem tár föl a Szentíró. Azt mondja Melkisédekről, hogy ő egy nagy ember volt. Így mondja a zsidókhoz írt levélben az apostol, hogy nézzétek, milyen nagy ember volt ő. És amikor kutatjuk, hogy Melkisédek mitől lett nagy ember, akkor erre a válaszokat a két igehelyen pontosan és világosan meg is találjuk. Nagyjá lenni, ez az ember szüntelen vágya, szüntelen vágyakozása, a gyermekek is felnőttek akarnak lenni. Persze az is igaz, hogy mi felnőttek, meg sokszor térnénk még vissza a gyerekkorunkba, de az olyan vonzónak tűnik. És az az igazság, hogy a felnőtt ember is szeretne mindig nagyobbá lenni. Szeretnénk egy kicsit többet keresni, egy kicsit nagyobb házban élni, kicsit jobban élni, ami mind arról beszél, hogy mi nagyobbak vagyunk, hogy mi nagyok vagyunk. A három dologról beszélni, hogy mit illetét mindenféleképpen pogány környezetet jelentett ez. És ebben a pogány környezetben volt egy ember, aki a mindenható és felséges Istennek volt a papja. Egy olyan Istennek, amit rajta kívül nem tisztelt senki. Egy olyan Istennek, amely Isten tisztasan így a követőinek is tiszta és szent életet kellett élni. De az a környezet, amelyben ez a Melkisédek ennek az Istennek a papja volt, nem ilyen volt. Sodoma és Gomora, az a város, az a két város, amelyet ismerünk, és amellyel majd még találkozunk itt Abrám történeteiben, különösen is élen járt a gonoszságban. A gonoszságuk fölhatott Isten elé. Olyan kiégett életük volt a sodomaiaknak és a gomoraiaknak, hogy már nem lelték örömüket a pénzhajtásban, az egészségmegőrzésben, mert mindezek már lefutott lemezek voltak. Azt olvasuk róluk, hogy a szexuális perverzióban lelték örömüket. Már nem lehetett hova tovább menni, akkor jött ez. Minden máson már túl voltak. Ilyen környezetben Melkisédek egyedül, egy személyben a felséges Istennek papja. Azt jelentette ez, hogy Melkisédek senkire nem számíthatott a maga környezetében. Egyedül volt. Senkivel belsőséges közössége abban az időben nem lehetett. Talán nem is keresték Melkisédeknek a barátságát, hiszen a bűn és a tisztaság, a szentség és a szentségtelenség nem járnak karöltve. És amelyikben az egyik van, nyilvánvaló, abban a másik nem kíván részt venni. Melkisédek valószínűleg egyedül élte az ő életét azokkal, akik az ő legszűkebb környezetét képezték. Minden esetre el kell mondanunk azt, hogy amikor ez a Melkisédek hallott Abrámról, mert Abrám győzelmének híre futott, hiszen itt egy nagy csata volt annak előtte, erről szóltunk a múlt héten, hogy négy király viaskodott öt királlyal. Ez azért megmozgatta azt a vidéket és azokat az embereket, és amikor megjött a hír Abrámról, és Abrám ismertebb személy lett, mint addig, akkor Melkisédek számára bizonyára hatalmas öröm lehetett az, hogy ő hallott Abrámról, aki ugyanannak az Istennek szolgál, akinek ő is. Nem volt az természetes, hogy azon a területen emberek egymással feltétlenül találkozzanak. És így valószínűleg Melkisédek és Abrám korábban nem ismerték egymást. De most, amikor híre jött Abrám fényes győzelmének, és elkezdték beszélni az emberek, hogy ki ez az Abrám? És nyilvánvaló, hogy Abrámról tudták azt, hogy ő a felséges és magasságos Istennek a követője, akkor Melkisédek örült ennek, hogy ő még sincs egyedül. Ez az öröme abban fejeződött ki, és azzal vált teljesen egyértelművé, hogy azt olvastuk itt, hogy kiment Abrám elé, kenyeret és bort vitt, magyarán asztalhoz telepedett Abrámmal. Ettek és ittak, a kenyér és a bor, ezt fejezte ki. Asztal közösséget vállaltak egymással, létrejött közöttük nem csak egy fizikai, hanem egy lelki közösség is. És aztán, mivel Melkisédek pap volt, az ő papi hivatásából adódóan megerősítette Abrámot, az ő társát a hitben, megáldotta őt, ezzel is erősítve Abrámban Isten szövetségének a fontosságát. Mert nyilvánvaló, hogy ez nem csak Melkisédeknek volt nagy öröm, hanem magának Abrámnak is. Hogy vannak itt, ezen a földön olyanok, akik ugyanazt az Istent szolgálják, sőt, annak az Istennek papja, akit én is szolgálok, és akinek én is követője vagyok. Melkisédek nagysága tehát abban áll, hogy egy istentelen környezetben következetesen ragaszkodik Istenhez. Testvérek, ez is a nagyság kifejezése lehet. A nagyság kifejezése nem csak abban nyilvánul meg a földön, hogy kinek mekkora autója van, meg mekkora a bankszámlája, nyilván egy kifejezése ez is a nagyságnak. Isten gyermekeinek a nagyságát az adja, hogy az elfajult és elvetemedett nemzetségben ragaszkodnak az ő urukhoz. Nem szégyellik az evangéliumot, Isten személyét, Jézus Krisztust, a megváltást, a bűnről való beszédet, és az életüket megélik Isten előtti szentségben. Ez is egy nagyság. Ezt ma a világ nem tartja sokra, a világ azt mondja erről, hogy ez bolondság. Nem élni azokkal a dolgokkal, amelyeket ma elérhetővé tesz számunkra a világ. Azt mondják erre, ez bolondság. De Isten gyermekei, az ő nagyságukat, ha erre vágynak, keressék csak minden időben, abban az elkötelezettségben, ahogyan Istent szolgálják. Szokták mondani a mi időnkben is, hogy voltak, meg vannak nagy hívők. És akkor mindig arra szoktunk gondolni, hogy ezek a nagy hívők nem attól nagy hívők, hogy mi rájuk sütjük a bélyeget, hanem attól voltak és attól nagy hívők, hogy a környezetüktől tudják magukat abban az értelemben függetleníteni, hogy hűségesek maradnak Istenhez. Talán akkor is, amikor körülöttük senki sincs ott. Kedves testvérek, sokkal több nagy hívő volt és van ebben a világban azonban, mint ahányakra mi ráakasztjuk ezt a jelzőt. Sokkal többen vannak, akik a maguk elszigetelt környezetében, a nagy hitetlenség tengerében, a maguk családjában, munkahelyén megélik az Istennel való közösségüket. Nem tagadják meg az urukat, sőt, ragaszkodnak hozzá, és élet szentségükben hordozzák azt a szövetséget, annak a szövetségnek a nyilvánvalóságát, hogy ők Istenhez tartoznak. Mindannyian lehetünk nagy hívőkké, ha erre oda adjuk magunkat. De egyikünk sem nagy hívő, aki Melkisédekhez vagy Abrámhoz hasonlóan nem különül el. Lelki értelemben, életvitel értelmében ettől a világtól. Ők nem asszimilálódtak. Ők nem tagozódtak be a kánaánita népek rendjébe. Ők eldöntötték, hogy Istent szolgálják. És lássátok meg, később azt mondja az apostol, hogy ez a Melkisédek nagy ember volt. Nagyságának második ténye az, hogy azt mondtam róla, hasonlóvá lett Isten fiához. Ezt a Szentírás mondja Melkisédekről. Ez azt jelenti, hogy annyira következetesen engedelmeskedett Istennek, hogy ebben a folyamatban, ahogy ő engedelmes volt Istenhez, egyre jobban kiábrázolódott az ő életében, az ő életén keresztül Jézus Krisztus. Valami csodálatos dolog ez. Azt olvassuk, hogy Melkisédeknek a neve is ezt tükrözte. Két dolgot jegyez le róla a Szentírás, azt, hogy Melkisédek, ez a neve, a másik meg az, hogy ő Sálem királya volt. A Melkisédek név az azt jelenti, hogy igazság királya. A Sálem királya pedig azt jelenti, hogy a békesség királya. Valószínűleg nem így született, hogy ez volt az ő neve, hanem ezt a nevet adták neki, akik őt megismerték. Ő, mint a felséges Isten papja, Sálem királya, ezekben vált hasonlóvá Jézus Krisztushoz. Azért csak hasonlóvá, ahogy az apostol mondja ezt nekünk, hogy hasonlóvá lett ez a Melkisédek Isten fiához, mert ezeket a jelzőket lényegileg csak Krisztus hordhatja. Csak Krisztus hordhatja. Ő azt mondta magáról, hogy ő az igazság. Ez a cím más nem illet meg. Ez Jézus Krisztus címe. És a proféták azt mondták Jézus Krisztusról, hogy ő lesz a békességnek a fejedelme. A fölött már nincsen. Ez a legmagasztosabb és legmagasabb titulus. Jézus a békesség fejedelme. Bár Melkisédek az ő engedelmessége által olyanná lett, mint Krisztus, mégsem Krisztust hasonlítjuk ő hozzá, hanem azt mondjuk, hogy ő lett hasonlóvá Krisztushoz. Mert Krisztus az igazság és a békesség királya. Mondhatjuk azt is, hogy Krisztus az emberségnek az örök mintája. Azokban az ószövetségi előképekben, Melkisédekben, Abrámban, Józsefben, lehetne még sorolni őket, kiábrázolódott Krisztus, de azokban, akik engedelmeskedtek Istennek. És azért ábrázolódott ki Krisztus ő bennük, hogy amikor majd megjelenik a valóságos Krisztus, akkor erről is fölismerhető legyen. Hogy tudnék, ő még ezeket is túlnőtte. Jézus nem egy volt ezek közül. Ma, ha megkérdezünk egy zsidó embert, hogy kik az ő nagyjaik, akkor felsorolják azokat, akik hordozták előképként Krisztus természetét. De szomorú az, hogy a zsidó vallásos emberek nem látják azt, hogy ezeknél sokkal nagyobb volt, maga a tökéletesség volt Krisztus. És pontosan azért jelent meg Krisztus természete az Ószövetség idején, emberek arcán és életén, hogy amikor majd ő megszületik és eljön közénk, akkor őt ezekhez viszonyítva is megismerjük, fölismerjük, és még nagyobbnak, azaz a legnagyobbnak lássuk. Melkisédek tehát azért nagy ember másodszorra, mert olyan hűségesen szolgált a felséges Isten papjaként, hogy elkezdett hasonlítani Jézus Krisztusra. Nyilvánvaló az, hogyha ma egy ember hűségesen szolgálja, testvérek, Istent, ha komolyan vesszük Istent, akkor Krisztusnak ezek a tulajdonságai is megjelenhetnek rajtunk. Azt mondja Péter apostol az olvasóinak, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter úgy beszél a hívőkhöz, nem a zsidókhoz beszél Péter, hanem a hívőkhöz, hogy ők választott nemzetség és királyi papság, egy szent nemzedék. Ami mire van hivatva? hogy hirdessék annak a nagy tetteit, aki a világosságra hívta őket a sötétségből. Ti Isten népe vagytok. Hirdetni sokféleképpen lehet Krisztus nagy tetteit, de minden időben fontos dolog az, hogy a mi életszentségünkön keresztül is meg kell, hogy jelenjen Krisztus képe. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, és azt is elmondta Jézus, hogy miért adja ezt a parancsolatot. Azért, hogy ahogyan ti szeretitek egymást, az emberek tudják azt, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Magyarán Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy úgy kell szeretnetek egymást, hogy én szerettelek benneteket, és akkor az én képen fog megjelenni rajtatok és köztetek. És az emberek nem azt fogják gondolni, hogy micsoda humanista csoport ez itt, és hogy milyen technikával lehet ezt előidézni, hanem az emberek, amikor látnak titeket, akkor föl fogják ismerni ebben, föl kell, hogy ismerjék ebben azt a Krisztust, aki titeket is, meg őket is így szeret. Kedves testvéreim, programja az életünknek az, hogy mi hasonlók legyünk, mint a minta, azaz Krisztus. Na most nagyon fontos, hogy ez nem utánzást jelent. Mert az emberiség, az egyház sokszor belecsúszik ebbe a hibába, hogy Krisztushoz hasonlóvá lenni azt jelenti, hogy utánozzuk őt. Nem utánozni kell őt, hanem ahogyan Melkisédek tette, engedelmeskedni kell Istennek. És miközben engedelmeskedünk, anélkül, hogy ezen különösképpen munkálkodnánk, megjelenik rajtunk Krisztusnak a képe. Hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz. Az engedelmesség tehát a cél. A hasonlóvá lételünk Krisztushoz meg az eredménye ennek. A következménye ennek. Nem lehet úgy hasonlóvá lenni Krisztushoz, hogy nem engedelmeskedünk Istennek. Melkisédek így lett hasonlóvá Isten fiához. A harmadik dolog pedig, ami miatt azt mondja az apostol, hogy ez a Melkisédek nagy volt, ahogyan mondtam is nektek, az, hogy Abrám tizedet adott neki mindenből. Úgy olvastuk itt, hogy amikor találkoztak, akkor Abrám ott állt Melkisédek előtt, és az megáldotta Abrámot. Áldott vagy Abrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Fontos a Szentírásban még a szavak és a mondatok sorrendje is. Nagyon fontos dolog, hogy jött az áldás, és aztán Abrám életében a válasz volt erre az áldásra az, hogy ő tizedet adott, hozzáteszi a zsidókhoz írt levél, hogy a zsákmány legjavából adta ezt oda Abrám. Tehát nem a silány dolgokat adta oda Melkisédeknek, hanem a zsákmánynak a legjavából adta ezt a tized részt Melkisédeknek. A tizedről önmagában is nagyon sok mindent lehetne mondani, ennek a mai vasárnapnak a keretében nem fér bele, csak az, amiről ez a történet most tanít bennünket. Ez pedig az, hogy a tized az csak hálás válasz lehet Isten kegyelmére és áldására. Mert előbb volt az áldás, és aztán a tized. Ahogy Abrám is azután adta a tizedet, hogy Melkisédek megáldotta őt, úgy ma is Isten áldása az első. Ez miért fontos nekünk? Legfőképpen azért, testvérek, mert mi általában fordítva szoktuk gondolni, hogyha adunk Istennek valamit, akkor majd ezt követi Isten áldása. Általában ilyenek vagyunk, hogy akkor én leteszek valamit Istennek, és elvárom azt, hogy cserébe jöjjön az áldás. Nagyon megfeszítjük magunkat, akkor odaadjuk neki a tizedet. De ahhoz már nagy bajba kell általában lenni a keresztény embereknek, hogy ők a tizedüket odaadják Istennek. Ott már komoly baj szokott lenni a legtöbbször, mert akkor úgy érezzük, hogy jó, hát az a kevés, amit adok neki, az nem elég. Egy kicsit többet kell neki adni, mert többet is várok el tőle. Mit olvasunk itt, testvérek? Abrahám áldást kapott. Mi volt ez az áldás? Az, hogy ott megállt Melkisédek előtte? Hát nem csak ez volt az áldás, hanem azt mondja a Melkisédek, hogy Abrám, téged az Isten már megáldott. Honnan jön Abrám? Egy győztes csatából. Jön az életéből, egy győztes ütközetből. És itt Melkisédek azt mondja, hogy az, ami mögötted van, az a győzelem, az Isten áldása. És nem csak ezt kapja Abrám, hanem megáldja őt még emellett Melkisédek. De nagyon fontos dolog, hogy nem az volt az áldás, hogy ott fölemelte a kezét. Azt mondta Abrámnak, hogy a te életed, az a győzelem, amit most szereztél, tekintsél vissza. Itt az emberek dicsőítenek téged. Látjuk a történetben, hogy Sodoma királya mindjárt fölajánlást tesz Abrámnak. Persze ez is csak ilyen pogány fölajánlás. Azt mondja Abrámnak, hogy add nekem az embereket, a jószágokat meg tartsd meg magadnak. Hát milyen érdekes, pedig Abrám egyedül ment el, Lótér. Ezek vesztes királyok voltak, de hát a világ már csak ilyen, hogy nagy lelkűsködik abból, ami egyedül Abrámot illetné meg. Hát ő győzött, övé minden. Most Abrámnak megvolna minden oka arra, hogy a fejébe szálljon a dicsőség. Hogy arra gondoljon, hogy na, milyen egy figura vagyok én, elmentem Lótér, és lám-lám, még nagyobb győzelmet vettem. Nem csak Lótot hoztam vissza, hanem elkergettem a királyokat, és visszahoztam a lakosokat ide, visszahoztam mindenüket. Melkisédek mit mond? Azt mondja, Isten áldása az, aminek a következtében mindez megtörtént. Áldott vagy te. Azaz Isten veled volt és veled van. És amikor ezt hallja Abrám, amikor ezt most, amit ő egyébként tud, de Melkisédek megerősíti előtte, akkor Abrám szívéből fölszakad a hála. Kifelé? Isten felé. Azért adja Melkisédeknek ezt a tizedet, mert Abrám Istennek hálás. Melkisédek pap volt, Isten ügyét képviselte a kananeita népek között. Amikor Abrám neki tizedet adott, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy a te szolgálatod egy fontos szolgálat, és én azt akarom, hogy ez a szolgálat fönnmaradjon. Az ügy, amit képviselünk itt, az egy fontos ügy, én hálás vagyok Istennek, és ezért odaadom neked a tizedemet, abból, amit nyertem, abból, ami az enyém, hogy a te papságod, az fönnmaradjon ebben az országban. Ezen a vidéken előbb az áldás, aztán utána a hála áldozat. A tizedet így állítja most elénk a Szentírás. Az áldás, testvérek, soha nem valami megérdemelt jutalom. Nem Isten visszafizetése, nem az Isten kamatja, mert mi jól adagoltuk neki, és gyarapítottuk az Isten tőkéjét, és azért majd ő is osztalékot ad nekünk. Isten áldása mindig megelőzi azt, hogy az ember hála áldozatot hozzon Istennek. Ezért legelőször is meg kell ismernünk az Isten áldásait. És most Abrám története arra buzdít bennünket, hogy lássuk meg az életünkbe Isten áldásait. Olyan vakok vagyunk, amikor sokszor csak azért könyörgünk, hogy majd ezután áldjál meg bennünket. Miért? Eddig mit tett? Ha rajtad múlna, hol tartanál? Mire jutottál volna el, ha az Isten nem áldott volna meg? Mit gondolsz, milyen nagy dolgokat vársz az Istentől? Az nem nagy dolog, hogy ő gondot viselt rólad, hogy megáldott téged, hogy megmentett téged a kárhozattól. Ez mind olyan silány cselekedete az Istennek, amiért nem érdemelő hálát. Testvérek, amikor kinyílik a szemünk annak a meglátására, hogy Isten mi mindent tett velünk, hogy valójában mi Isten gyermekeiként megáldott emberek vagyunk, akkor tud fölszakadni az ember szívéből a hála is. Az a hála, amely képes áldozatra is. Arra az áldozatra, amit itt tizednek nevez a Szentírás, amely azt szolgálja, hogy Istennek ez az ügye a világban közöttünk, előttünk fennmaradjon. Nagyon fontos dolog, hogy Abrám elismerte Melkisédekben Isten áldását, Isten áldottját, Isten papságát. És mivel nagyobbnak tartotta Melkisédet magánál, ott volt Melkisédek életén kiábrázolódva az igazság és a békesség, Krisztus eljövendő arcának a két nagyon fontos jellemvonása, ezért Abrám nem vonakodott egy percig se attól, hogy a háláját Melkisédek felé fejezze ki. Tanuljunk Abrámtól, és amikor Melkisédekről olvasunk, akiről nagyon egyszerűen ír a Szentírás, és valójában elárulja a zsidókhoz írt levél, hogy nem tudjuk azt se, hogy mi volt az ő eredete, meg azt se, hogy mi lett az ő vége, akkor tanuljuk meg tőle azt, testvérek, hogy Isten gyermekeinek az élete meg a nagysága sokszor ilyen. Nem attól leszünk nagyok, hogy milyen családfánk van. Amikor Melkisédekkel találkozunk itt, akkor az előző fejezetekben végigolvastunk egy csomó családfát. És az nagy dolog, hogy az ember tudja, hogy honnan jön. Sokakat már ez is boldoggá tesz, hogy el tudja mondani, hogy ki volt az ősön, miket hajtottak végre, mit csináltak. Mások arra törekszenek, hogy a nevük sokáig fönnmaradjon, ha máshogy nem, akkor úgy, hogy mindenkinél nagyobb síremléket építetnek a temetőbe, hogy belebotoljon az, aki oda megy a temetőbe, és csak elkezdi már olvasgatni, hogy hát ez meg már kié. Melkisédeknek nem tudjuk a származását. Nem ez a fontos, hogy kik voltak az ő ősei. Nem tudjuk az élete végét sem, hogy kik követték. Egy ponton itt, Abrám történetében azonban kikristályosodik előttünk az ő életének tisztasága és szentsége. És talán így van sok hívő is ebben a világban, és így lehetünk mi is Melkisédekhez hasonlóan, mindegy honnan jöttünk. Az is mellékes, hogy mi marad utánunk. Egy fontos dolog van, hogy Isten arca, Jézus Krisztus arca itt a földön kiábrázolódjon rajtunk. És hogyha mi ezt az Istent következetesen szövetségesünként szolgáljuk, neki engedelmeskedünk, akkor ez a kép megjelenik rajtunk. Mindegy, hogy mit fog mondani a mi környezetünk, aki rajtunk látta Krisztus arcát. Mindegy, hogy hány generáció fog emlegetni a prédikációinkat, nem fontos. Az a fontos, hogy most megjelenítsük a mi Jézus Krisztusunk arcát, jellemét, természetét ebben a világban, ahogyan erről Péter is beszél, hogy tudatosodjon bennünk, hogy mi erre vagyunk elhívva, Isten népe vagyunk. És ha ezt megtesszük, akkor ezzel erősítjük mindazokat, akik talán itt is a környezetünkben, meg máshol is a világon, Istennek a népe. Akik ránk tekintenek, és azt mondják, ó, hát ugyanazt az Urat szolgálja. Ugyanabban a Jézusban látja a megváltóját. Ugyanazt a krisztusi természetet hordozza. Így lehetünk egymásnak is erősítésére. Így szolgálhatjuk Isten ügyét, és ha van a szívünkbe hála azért, amit Isten érettünk tett, ha már látjuk a mi életünkben Isten sokféle áldását, akkor higgyék el, testvérek, a tized lesz a mi életünknek a legkisebb része. Azt szokták mondani, hogy az emberek pénztárcája tér meg utoljára. Ha a pénztárcára koncentrálunk, akkor ez valóban igaz. Ha Krisztusra nézünk, az ő mennyei áldására, amit soha semmilyen módon megfizetni, visszafizetni nem tudunk, akkor a pénztárca oda kerül, ahova való, a maga helyére. Akkor afölött is tudom gyakorolni az én hálámat Isten felé. Akkor majd az időmnek is a tized részét, meg sok mindennek a tized részét képes és kész leszek odaadni Istennek. Nézzetek ezen a héten, talán különösképpen is arra, hogy Isten mennyi jót tett már meg velünk. És nem ő az adósunk, hanem mi vagyunk neki az adósai. Talán segít ez bennünket abban, hogy mindenünkből, amit ő nekünk adott, amivel ő gazdagított bennünket, az ő ügyének a fönnmaradására, föntartására is adakozzunk. És bátorítalak is benneteket, hogy ne feledkezzetek meg erről. Isten az ő ügyét így tartja fönt. Van az egyház, amely önmagában véve nem valami nagy jogi személy. Az egyház abból él, amit mi oda teszünk, hálából. Isten ügye addig marad fönt, amíg Isten gyermekei tudnak hálásak lenni Isten velük közölt munkájáért. Ha már nem látjuk a kegyelmét, ha már nem látjuk a gazdag áldások sorát, amivel ő megáldott bennünket, akkor az egyház el fog szegényedni. Akkor az egyház nincstelenné válik. Akkor az egyház hajléktalanná vagy kéregetővé válik. De Isten rendje nem ez. Isten rendje az, hogyha te áldást vettél, akkor ne felejtkezz el arról, hogy ezért az áldásért Istennek hálával tartozol. Tanítson erre a hálára bennünket, ami Urunk Istenünk a továbbiakban is. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 228. dicséretünk első három versét énekeljük. A 228. dicséretünk első három versét. Jehova, csak néked éneklek.
Thank you.
elfoglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert a te áldásaid mindig megelőznek mindent a mi életünkbe. Így köszönjük meg neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akiben megáldottál bennünket mindennel, amire nékünk szükségünk van. S ha őt már ismerjük, akkor valójában minden a miénk. Kérünk, hogy nyisd föl a mi szemünket ennek fölismerésére, s a te fiaddal, a Jézus Krisztussal való szövetségre. S ha mindezt megteszed, tedd meg velünk azt is, hogy megértsük, mennyi mindent adtál és ajándékoztál ővele együtt minékünk. Köszönjük te neked azokat, akik szólták előttünk és nekünk a te ígédet, akik oda terelték a mi gondolatainkat és életünket a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz, mennyei édesatyánk. De köszönjük neked az életünket, mindazokat a jókat és nehézségeket is, amelyeket azért bocsátottál és adtál nekünk, hogy mi hozzád találjunk. Bocsásd meg, amikor a te áldó kezednek munkájára vakok vagyunk, bocsásd meg nekünk, amikor nem tudjuk, nem akarjuk meglátni a te áldásaidat életünkbe. Kérünk téged, hogy így taníts bennünket a hálás életre, hogy értve, hogy minden, ami életünkben jó és örökké való jó, ahhoz egyes-egyedül neked van közöd, tégy bennünket készé arra, hogy te éretted és te neked. Végtelen hála töltse el a mi szívünket. Köszönjük te neked, hogy még arra is méltatsz bennünket, hogyha mi szeretünk téged, és hogyha mi engedünk te neked, akkor a te arcod megjelenjen rajtunk, rajtunk méltatlan embereken. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket, hogy ez a te programod, ez a te célod velünk, hogy a te dicsőségedet megjelenítsük e sötét világ előtt. Éppen ezért kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor ehhez a világhoz igazodunk, amikor nem tudunk nemet mondani, amikor abban lejjük örömünket, amit a világ csinál körülöttünk, ahelyett, hogy neked engednénk. Növeld a mi hitünket, és taníts bennünket az engedelmességre, hogy kiábrázolódhasson rajtunk is az, hogy mi a tiéd vagyunk. Így vegyél körül bennünket, és vezessél ezen a héten is. Amen.